Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa legnagyobb zöld energiaprojektje jöhet létre a kontinens keleti felén, amely lehetővé tenni a térségbeli országok számára az energiabiztonságuk garantálását és a megfizethető árakat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután az azeri, a bolgár, a georgiai és a román energiaügyi miniszterrel tárgyalt. Együtt arra vállalkoznak, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből, ismertette Szijjártó Péter. Az évtized végéig nagyjából 50%-os keresletnövekedéssel számolunk, és ezt úgy kell kiszolgálni, hogy az hatékony, kiszámítható, a környezetet kímélő és olcsó módon történjen meg, taglalta. Hozzátéve, a projekt keretében meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi hosszúságú tenger alatti áramvezetékét. Így jelentősen javulhat Közép-Európa versenyképessége, ugyanis a kontinensen most 3-4-szer annyit kell fizetni az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, fejtette ki. Magyarország és Románia történelmi jelentőségű szolidaritási megállapodás kötött a földgázellátás biztonságának megőrzéséről, amelynek nyomán minden eddiginél szorosabb lesz a kétoldalú energetikai együttműködés, jelentette be a tárcavezető, miután román kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter szerint ennek kiemelt jelentőséget ad, hogy néhány év múlva Románia lesz a régió egyetlen nettó földgáz exportőre és egyben az unió legnagyobb kitermelője. A két ország már összekötötte a földgázvezeték hálózatát, és a közelmúltban az interkonnektor kapacitását is megemelték, így jelenleg évi 2 milliárd 600 millió köbméternyi földgáz szállítására van lehetőség. Idén az első két hónapban az államháztartás központi alrendszere 1722 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium a gyors jelentésében. Kiemelték, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott, mintegy 2,5 millió nyugdíjas. Ez a havi ellátáson felül kifizetett juttatás 2021 óta összesen már közel 2000 milliárd forint összegű kifizetést jelentett a jogosultaknak. Elkezdődött a jövő évi költségvetés megtervezése, amelyet április 20-a körül átadnak a költségvetési tanácsnak, erről tájékoztatott a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton hozzátette, június közepén lehet a záró szavazás a parlamentben, így nyárra kész lesz a büdzsé a jövő évre. Ennek sarokpontja a rezsivédelem folytatása, de nem feledkeznek meg a nyugdíjasok 13. havi ellátásáról, és az új bejelentésekről sem, így a 3 gyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességéről. A 2 gyerekes édesanyák esetén is az első lépésben 40 éves korig kifizetendő SZIA mentességről. A nyugdíjasok áfa visszatérítése is következik, a zöldség gyümölcs tejtermékek után számolnak a költségvetésben a visszatérítendő összegekkel. 2026-ra 3,5%-os GDP arányos hiányt prognosztizálnak. 1000 tonnányi állattetem megsemmisítését rendelt el a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Bábolna külterületén a száj- és körönfájás vírus veszélye miatt. A leölt állatokat a Komárom-Esztergom vármegyei város közigazgatási területéhez tartozó külterületen Gödrökben földelik el. A Nébik arról tájékoztatott, a vírus megjelenésekor azonnali vészhelyzeti eljárások lépnek életbe. A betegség rendkívül ragályos, ezért az állati tetemek ártalmatlanítása során egy távoli hullafeldolgozóba szállítás nagyobb kockázatot jelentene, mint a legközelebb lévő területen történő elföldelés. A forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek biztonságosak a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően, hangsúlyozta közösségi oldalán az agrárminiszter. Nagy István közölte, a haszonállatoknál a madárinfluenza, az afrikai sertéspest is, a kiskérődzők pestise, és most a ragadó száj- és körönfájás vírus okoz nagyon komoly veszélyeket és gazdasági károkat. Jelezte ugyanakkor, hogy az elmúlt években tudatosan segítették az állattartókat a járványok és az állatbetegségek megelőzésében. Ma Orbán Viktor miniszterelnök is Bábolnára látogatott. Csak a szabadság vezet a székelység önazonosságának háborítatlan megéléséhez, az identitás teljes körű megélése pedig megmaradásukhoz, hangsúlyozta Szili Katalin az MT-hez eljuttatott közleményében. A miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, a mai nehéz időkben sem adhatjuk fel a magyar közösség számára a szülőföldön való boldogulás és gyarapodás elősegítését, annak biztosítását célzó stratégiai célokat. A Székely Nemzeti Tanács 2012-ben nyilvánította március 10-ét a Székely Szabadság napjává, az 1854-ben ezen a napon kivégzett székely vértanúk emlékére. Végül az időjárásról. Hajnalban majd kötfoltok alakulhatnak ki, és felhősávok vonulnak felettünk, záporok lehetnek. Napközben aztán borult lesz az ég, sokfelé hullik eső, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 2 és 7 fok között, délután 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Varga Ildikót és Pap Ildikót névnapjuk alkalmából szeretettel köszöntik a Szent István Rádió munkatársai. Isten éltessen benneteket, az új forrás zenekar énekel, Hova mennék?
Hova mennék, uram, terülem, arcod előtt, hova is rejtőzzek, ha magasban hágok fel, te ott vagy, mélybe szálló, nem fogy el írgalma.
You mutasson újra utat.
Tolcsván Rakacki Endréné Ildikót névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti egy régi kedves ismerőse Egerből. Jó egészséget kíván és a Jóisten áldását kéri további életére. Áldjon meg téged az Úr! A Nyíklátházi Református Ifjúsági Kórus következik rádiónk hullámhosszain.
Áldjon meg téged, áldjon az Úr! Őrizzen téged, őrizzen ő! Orcáját mennyekből fordítsa le rád, Atyád, könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad, adjon békességet.
Dr. Huszák Jánosnét szeretettel köszönti, és jó egészséget kíván neki szomszédasszonya, Ilonka. A Csárdás királynő következik.
Thank you.
Németh Józsefné Zsuzsikát sok szeretettel köszönti és jó egészséget kíván neki barátnője, Ilonka. A gyertyafénykeringőt hallják. Miskolctapolcára Hornyik Lászlóné Ildikónak névnapja alkalmából soha el nem múló szeretettel küldi a Virágeső című felvételt Lívia és családja. Korda György énekel az ünnepeltnek.
Legyen tiéd minden álmom,
Vargáné Csatlós Ildikónak és Géberné Barkóci Ildikónak szól kívánságműsorunk utolsó felvétele. Isten éltesse sokáig őket, Tüzed Uram Jézus, Pintér Béla énekel.
A szívemben lángjaló bogjon eleven ebben, ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén. Életem kútja
Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb kedden 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzetszám 510-618. Postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. De írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánradio.hu címre. A műsort Bartók Beáta szerkesztette, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. További kellemes rádiózást kívánunk. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink! Fiatalok a történelmi keresztény egyházakban címmel jelent meg nem régiben dr. Tóth Géza, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadója és a Miskolci Egyetem professzora új könyve. Tanulmánya egyrészt az egyházak várható térbeli folyamatai iránt érdeklődőknek kíván elemzéssel szolgálni. Másrészt, és ez talán a lényegesebb, támogatni kívánja az egyházak jövőbeli döntéshozatali folyamatait. Dr. Tóth Géza előadását hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban a népszámlálási adatok feldolgozására került sor. Előző könyvemben egy általános, teljes adatsorra vizsgálódtam, most pedig azon belül csak a 0-18 éves korosztályra fókuszáltam. Felmerülhet a kérdés, hogy miért olyan lényeges ez? Mitől fontos ez? Gondoljunk talán arra, hogy kik töltik ki a kérdőívet. Természetesen nagyon sok esetben fiatal is ügyesen megcsinálja, de azt gondolom, hogy és az én hipotézisem, nem tudom ugyan igazolni, de talán elfogadható, én azt gondolom, hogy elsősorban a szüleik. Na és ha az tényleg így van, ha a hipotézisem valós, akkor ez egy nagyon fontos információ, és nagyon fontos erre építeni. Mert hogy az egyén vallásosságát döntően a családi szocializáció határozza meg. És ez az elsődleges dolog. Természetesen valaki később is, ha nem kap otthonról vallásos nevelést, megtérhet, olyan baráti közösségbe, olyan iskolába kerülhet, ahol közel kerülhet a valláshoz, de a döntő többség viszont nem. És ha és amennyiben így figyeljük az adatokat, akkor azt lehet látni, hogy ez az adat csoport, ez a 0-18-as korosztály lehet a jövendőbeli vallásosoknak a magja. Természetesen itt is el kell mondani azt, mint amit az előző könyvben már elmondtam, hogy teljesen statisztikusként nem mondhatom azt, hogy ők a vallásosak. Pusztán annyi, hogy az, aki bekattintotta, bizonyára emlékeznek a hallgatók, hogy ez nem volt egy kötelező kérdés, kötelezően megválaszolandó kérdés. Csupán azt mondhatom, hogy aki valamilyen választalott, az a vallásosságára igazából pozitívan gondolkodik, ezért leegyszerűsítve vallásosnak nevezzük őket. Tehát összegezve, azzal, hogy nagyrészt valószínűleg a szülők kattintották be, ezért az ő vallásosságuk tükröződik ezen az adatokon, és ezért, mivel ezek a gyerekek valószínűleg vallásos nevelésben részesültek, őket tekintjük a jövendőbeli egyház magjának, ezért ez a csoport különösen fontos, figyelemre érdemes. Mik a legfontosabb folyamatok? Talán egy ilyen keretbe próbálom tenni az alapgondolatokat. Egyrészt a szakirodalom arról beszél, hogy a magyar fiatalok egyre kevésbé kötődnek az egyházakhoz, viszont, tehát a hagyományos történelmi egyházakhoz, viszont a valláshoz általánosságban nyitottak. A vallásos fiataloknak az aránya csökken, de azok, akik esetében már a családi vallásos nevelés adott volt, azoknak a döntő többsége, 85-90%-a vallásosnak nevezi magát. Emellett egyre inkább beszélni kell arról is, hogy az iskolai vallási nevelés, vallási információk fontosak az egyéni életében, és erről majd még beszélnem kell, hiszen a vizsgát erre is irányult. Viszont ezt a csökkenő tendenciát az iskolai vallási nevelés nem tudja ellensúlyozni, bármennyire is nagyon sok egyháziskola nyílt, vagy az egyház vett át korábbi iskolákat. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Itt, ezen a ponton még azt meg kell jelzni, hogy akkor van ennek igazán hatásos szerepe a fiatal vallásossága szempontjából, hogyha egymásra épülő rendszerekről beszélünk. Tehát a gyerek tud járni egyházi óvodába, általános iskolába, és majd megtalálja az egyházi középiskolát is. Ez egy ideális esetben esetleg a egyházi felsőoktatást is igénybe veheti. Akkor lehet igazából jó eredményeket elérni, és bizonyos tekintetben erről is beszélek a munkámban. Ahhoz, hogy keretbe tudjuk az egészet tenni, az egész folyamatot, ezért kell, hogy beszéljünk először általánosságban, és utána szeretnék egy kicsit a konkrét dolgokra rátérni. Mi is történt ebben az időszakban? Ugye itt három népszámlálásról beszélek, tehát 2001, 11 és 22 között. Ez alatt, az időszak alatt Magyarország népessége 10,2-ről 9,6 millióra csökkent. Tehát egy általában egy természetes fogyás a jellemző. Ezt lokálisan módosíthatják a vándorlási folyamatok. Egyrészt Magyarországról történő elvándorlás, és a Magyarországon belüli vándorlási folyamatok. Szerkesztőnek mutatok egy térképet, de egy pár szóban szeretnék erről önöknek beszélni, mert hogy a könyvemben négy csoportba hozom a településeket, vándorlás, illetve természetes demográfiai szempontból. Van Magyarországon néhány olyan település, amelyek esetében pozitív demográfiai folyamatokról beszélünk, tehát természetes szaporodás van, független az országos csökkenéstől, illetve oda vándorlás is jellemző. Fontos, hogy ezek hol vannak, nagyon sok esetben Budapest körül, Budapest agglomerációjában, valamint nagyobb városaink körüli településcsoportról beszélünk. A következő, még viszonylag kedvező csoport, és ebben az esetben az egyházmegyének nagyon sok települése érintett, természetes szaporodás jellemzi, viszont nagyon nagy jelentősége az elvándorlásnak. A következő két csoport a természetes fogyással rendelkező csoportok, ahol odavándorlás van, ahol ezt a fogyás valamilyen szinten ellensúlyoz odavándorlás. Ez elsősorban a Északnyugat-Dunántúl, illetve Pest megyében láthatók, és az összes többi település, amely elvándorlással jellemezhető. Miért olyan lényeges ez? Hát először is a könyvemben három dologra egyszerűsítem le, három alapfolyamatra egyszerűsítem le a fiatalok vallásosságát befolyásoló tényezőket. Az első, amiről már egy pár szóban megemlékeztem, a népesség számának a gyakorlatilag 1981 óta történő folyamatos csökkenése. A második, amelyről szintén már más korábbi munkámban beszéltem, a társadalom nagyon jellemző a szekularizáció, egyházaktól, hagyományos egyházaktól vallástól elfordulás, illetve az egyéni dolgok szerepe, individualizáció, én megérdemlem, én nekem szabad, úgy, ahogy én akarom. Tehát elfordulnak ilyen szempontból a hagyományos dologtól is. A munkámnak a legfontosabb alap általános megállapítása, hogy ezt még kiegészíti egy harmadik tényező, ez pedig a vándorlásoknak a szerepe. Egyrészt a Magyarországról történő elvándorlás, ami most a hallgatók kedvéért azért nem beszélünk feltétlenül milliós nagyságról, de azért egy jelentős nagyságról van szó, és amit pedig külön figyelembe, mindenkinek figyelmébe szeretnék hozni, az pedig a belső vándorlás, belső migráció. Hogy jobban megértsék ezt az egészet, ehhez először is egy fogalmat kellene elmondanom. Ezt a vallásszociológia úgynevezett plauzibilitási struktúrának hív. Mi is ez tulajdonképpen? Azt gondolom, hogy a vallásos ember számára teljesen természetes az, hogy hol éli meg a vallásosságát. Természetesen fontos a templom, de nagyon fontos a megerősítés, a közösségi bázis. Gyakorlatilag azok az emberek, akikkel együtt járok, mondjuk katolikus esetében ugye együtt járok első áldozásra, arra felkészítésre, ahol ott részt vesznek a gyerekek, később a bérmálás szentségében, ahogy részesülnek, vagy ahogy későbbiekben hittanra járnak, és gyakorlatilag fiatalok, akik misék után beszélgetnek, vagy akár papnak, vagy a hirdetőnek közösen teszik fel a kérdéseiket az élet nagy dolgaival kapcsolatban, és közösen kapnak megerősítést. Vagy felnőttként pedig, ugye, ahogy összejönnek az emberek misék után, átbeszélnek dolgokat, közösen járnak hittanra, közös programjaik vannak, tehát gyakorlatilag az a közösségi, az a vallásos közösség, ahol megéli a hitet, ahol gyakorlatilag számára hihetővé válik, plauzibilissé válik a hit. Most ez nagyon-nagyon fontos dolog, amit azt gondolom, hogy ezt kevésbé vizsgáltuk, kevésbé figyeltük. Nagyon fontosnak tartom ezt, mert hogy ezt a struktúrát alapvetően a migráció az sérti. A migráció ez ellen tesz. Na most beszéljünk akkor ennek több oldaláról. Egyrészt, hogyha a fiatal szerencsét próbálni elmegy külföldre, ez egy teljes evidencia, akkor ővele már nem számolhatunk. Kint is dolgozik, hajt, és igazából már nem feltétlenül éli meg a vallásosságát. Még akkor is, hogyha nagyon sok esetben cirkuláris migrációról beszélünk, tehát sok esetben visszajönnek, vagy akár néhány évet itt tölt, és újra kimegy külföldre, ez is egy dolog. De nézzük meg a belső migrációt, mit is okoznak ezek a folyamatok. Egyáltalán felnyissam a hallgatóknak a figyelmét, vagy szemét ezen kérdésre, egy közös gondolkodásra hívom önöket. Gondolják el, tisztelt hallgatók, hogy van egy hipotézis. A hipotézis úgy szól, hogy a jólét mértékének a növekedésével a vallásosság egyre inkább csökken. Tegyük fel a kérdést, hogy így van ez Magyarországon is? És a válasz az, hogy nem. Vegyük ki most Budapestet a képből, majd Budapestről külön beszélek, de gondoljunk arra, hogy melyek a legvallásosabb régiói Magyarországnak. Erre az a válasz, hogy Dunántúl, és azon belül is Nyugat-Dunántúl elsősorban, ami egyébként a legjobb helyzetű térségeink Magyarországnak. Ezzel szemben viszont nézzük meg, hogy melyek a legfejletlenebb, legkedvezőtlebb helyzetű térségek. Nyilván itt egyrészt Nógrád megye, de alapvetően a Hajdú-Bihar, Békés megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod megye. Itt is jelentős különbségek vannak, természetesen erről is beszéltünk, de általánosságban, ha a nagy összevetést tesszük, akkor egy kedvezőtlenebb jövedelmi helyzet mellett nem egy magasabb vallásosságot látunk, hanem egy alacsonyabbat. Na akkor felmerül a kérdés, hogy ez miért van. A hallgatók döntő többsége valószínűleg katolikus, hát valószínűleg azt mondja, hogy hát biztos a protestánsok könnyebben elfordulnak a hitüktől, hál' Istennek katolikus testvéreink viszont nem. Na nem ilyen egyszerű a dolog. És itt jön be az egésznek a kérdésbe a vándorlás kérdése. Nézzük is meg akkor, hogy hogyan is zajlanak a legfontosabb vándorlási folyamatok. Ugye már a rendszerváltás időszakától kezdve a legjelentősebb vándorlás alapvetően Kelet-Magyarországról Budapestre, illetve Nyugat-Dunántúlra történt. Emellett ugyanebben az időszakban viszont, és ez alapvetően tehát egy fejletlenebb térségben viszonylag alacsonyabb iskolázottságú, alacsonyabb jövedelmi helyzetű emberek vándorolnak el Nyugat-Magyarországra vagy a főváros környékére. Ha megnézzük, hogy a főváros környékén és a városokból is történik egy mozgás. Ezt ugye szuburbanizációnak hívjuk, amikor a magasabb, kvalifikáltabb rétegek, jobb anyagi helyzetben levő rétegek alapvetően a városból, szmogos, zajos városból költöznek ki, és érik el a jobb életfeltételeket a városok peremén. Ezek voltak egyébként a legkedvezőbb települések, ahol odavándorlás is, és természetesen szaporodás is jellemző volt. Tehát ezek nagyon kedvező helyzetű települések. Eger környékén is van ilyen, de a legtöbb az Budapest agglomerációja, akár Nagykovács, akár Győr környékén. Milyen további dolgok vannak? Ugye a ipari tengely leépülése következtében Miskolc és környékéről, Ósz környékéről rengetegen költöztek el Budapest környékére, vagy akár Nyugat-Dunántúlra. azt mondhatnánk, hogy hát ez csak gazdasági okok, és csak is kizárólag vidékről városba történnek, vagy városias térségekbe. De nem, ha a közelmúlt időszakára gondolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen mozgás történt a COVID következtében is. Amikor városokból a lezárások következtében nagyon nagy tömegek hagyták el a városokat, és költöztek vidékre. Ennek a legnagyobb nyertese Balaton környéke, illetve a Velencei tó környéke lett. Azt gondolhatjuk, hogy ilyen dolgot azért kevésbé, hiszen ezek mind olyan általános gazdasági folyamatok következtében történnek, amiket kevésbé tudunk befolyásolni. És itt kell felhívni a figyelmet, hogy de például a magyar jövő, vagy akár a vidéki jövő szempontjából nagyon fontosak ugye a csok, vidéki csok. És ennek következtében városokból költöznek ki nagy tömegben vidékre, ami a vidék fennmaradása szempontjából nagyon fontos. De valahonnan ők akkor elmennek, valahonnan ők hiányoznak. Milyen dolgok lesznek még a következőkben? Hát ugye beszélhetünk ugye a 100 gyár tervről, beszélhetünk a nagy beruházásokról, BYD, BMW beruházás, stb. Itt most nem reklámozni akarom a cégeket, csak jelezni, hogy ez a nagy beruházások következtében mindenképpen várhatók mozgások. Na, ha pedig erről beszélünk, egyébként ilyen szintű mozgások voltak akár schengeni változással is, hiszen akár Rajka és környéke Pozsonynak lett a agglomerációnak a része, és ott rengetegen költöztek ki, és innen mind a nemzetiségi, mind pedig a vallási viszonyok is megváltoztak, és ilyen jellegű változások várhatók Magyarország-Románia közös határán, ahol valószínűleg Aradról, Temesváron, Nagyváradról fognak átköltözni nem feltétlenül magyar ajkú, és nem feltétlenül katolikus, vagy akár protestáns emberek, hanem valószínűleg ortodox népességnek a áramlása következik. Na most mindez miért fontos, és miért hoztam ezt a hosszú példát? Azért, mert ez a migráció mindenképpen módosítja, változtatja, és a vallásosság számára mindenképpen egy kedvezőtlen helyzet. Tehát a kibocsátó területekről is sérülnek, elmegy onnan valaki, kikerül valaki abból a vallásos közösségből. Lehet, hogy vele mentem el barábban templomba, hittanra, de már hiányzik, de már nem szól, hogy gyerekomán menjünk, vagy bármi ilyen jellegű, eleve a kibocsátásnak a sérülése teljesen egyértelmű, és nyilván, ha már csak öregek maradnak, ha már kihal a közösség, az egy még egy hatalmas nagy problémát okoz. De nem beszélhetünk viszont feltétlenül kedvező helyzetről a fogadó területek esetében is. Mert hogy ha valaki mondjuk Kelet-Magyarországról elköltözik, és az eleve objektíven nagyon nagy eséllyel valamelyik protestáns egyháznak lehet a tagja, természetesen persze ez az egyházmegyében a katolikusokra is érvényes, nem feltétlenül biztos, hogy megtalálja meg a közösségét, hiszen bekerül egy teljesen más közegbe, nem feltétlenül találja meg a maga vallásos közösségét, maga templomi közösségét. Egyrészt lehet, hogy ideje se lesz, hiszen hagyja a munkát a családjáért, a jövőjéért, de egyszerűen kikerül abból a hagyományos körből, amelybe korábban tartozhatott. Tehát mindenképpen arról kell beszélni, hogy a vallásosság ilyen szempontból, a vallásosság szempontjából ez a vallási közösségeknek megtartása, fenntartása, erősítése kulcsfolyamat. Ugye visszatérve akkor, tehát, hogy akkor miért beszéltünk arról, hogy viszonylag jobb állapotban van Dunántúl vallási szempontból? Hát ez a helyzet, ez a struktúra kevésbé sérül, kevésbé látunk problémákat a struktúrának a sérülése miatt. Hiszen oda költöznek az emberek, a már meglevő struktúra az kevésbé sérült. Nagyon sok esetben így Győr környékén nagy tömegben tűnnek fel reformátusok, vagy Budapest környékén olyan helyeken, ahol eddig katolikus tömb volt, de nem feltétlenül biztos az, hogy ők megtalálják a csoportjukat, a terüket, ilyen szempontból nem biztos, hogy az ő odaérkezésük az feltétlenül az adott felekezet számára pozitív lesz. Éppen ez például a budapesti helyzet. a Budapestnek akár összvallásosság szempontjából, akár fiatalok szempontjából sokkal jobb helyzetben kellene lenni az idevándorlások következtében, viszont azzal, hogy megszakadt az a korábbi plauzibilitási struktúra, az a vallásos közeg megszakadt, és ahova juttak, ott nem találták meg ezt, ez gyakorlatilag egy nagyon komoly problémát okoz. Tehát a könyvemben egy általános szempont és egy általános javaslat az, hogy ahhoz, hogy a fiatalokat meg lehessen nyerni, a fiatalok vallásosságát erősíteni lehessen, ahhoz mindenütt általánosan ezeket a vallási közösségeket kellene megerősíteni. Mire is gondolok konkrétan? Hely, közösségi terek kellenek, ahol találkoznak, és van fiatalokra, tehát nyilván a helyenek akár sportája, akár játék, bármi, és legyen arra lehetőség, hogy egy közös játék mellett valamilyen vallásos élmény, vallásos beszélgetésben vesznek részt, és ezt nem egyszer-egyszer az évben, hanem egy rendszeres, folyamatos élményre van szükség. Nagyon fontos, hogy ez egyrészt nem kifejezetten csak a papoktól várható. Nem feltétlenül plébánostól, és nem feltétlenül lelkészektől. Mert természetesen fontos, hiszen az adott közösségnek ők a vezetői, fontos, hogy pozitívan álljanak ehhez a kérdéshez. De ez a feladat nem csupán az ő feladatuk, hanem hittanároknak, illetve sok esetben önkénteseknek, civileknek, sok esetben animátoroknak is a feladata. De nagyon fontos, hogy erre legyen lehetőség, és amire én szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez olyan jelleg és olyan szintű probléma, amely véleményem szerint már állami támogatást igénylő terület lenne, lehetne. Miért szeretném ezen belül itt a fiatalokra kihegyezni a dolgot? Hiszen mondhatnák azt a hallgatók, hogy hát a vallási közösségek tekintetében a 80 évesre is ugyanúgy szükség van. Ez teljesen igaz, viszont én nagyon kihegyezem, hogy a fiatalok, a gyerekek esetében ennek ma sokkal nagyobb jelentősége van. Hogy miért mondom ezt? A szakirodalomban két irányzatot látunk. Az egyik irányzat arról beszél, hogy döntően az embereknek a döntő része, a vallásos embereknek a döntő része valamikor megszerzi a hitét, valahogy a hitére rátalál elsősorban a családi vallásos szocializációban, és ahogy ide eljut, onnantól kezdve ez egész életét végigkíséri. Tehát gyakorlatilag lineárisan. Van olyan gondolat is, és most saját tapasztalatomban elsőben ezt támogatom, hogy a hit az élet folyamán nem lineáris. Valahova a gyermeki hittel eljut valaki, általános iskolai, középiskolai közösség erre sok esetben, ha jó, akkor ráerősít, és aztán a már egy lanyhuló hitről beszélünk egyetemi időszakban nagyon sok esetben, de egy újabb csúcspont lehet, és egy újabb fontos mérföldkő lehet, amikor a fiatal felnőttből szülő lesz. Mert abban a pillanatban, hogy valaki szülő lesz, lehet, hogy addig nem gyakorolta, nem olvasott Bibliát, nem járt vallásos közösségbe, de abban a pillanatban, hogy valaki szülő lesz, újra előveszi a gyermeki hitét. Ami lehet, hogy a nagymamája hite volt, lehet, hogy a rokonai hite volt, és tőlük kapott vallásos szocializációt, de ez egy olyan fogódzó pont, ami nagyon-nagyon lényeges az ő életébe. Mert minek kereszteljem a gyereket? Ha megkereszteltem, milyen egyházi óvodát keresek, találok egyházi óvodát, találok-e hittanórát számára, következik-e, ha egy egyháziskolát találtam, akkor nagyon sok esetben a nem hitben élő szülő is elmegy velem misére. Nekem erre ismerősen keresztül tapasztalatom volt, hogy valóban olyan családok, ahol ez nem volt korábban jellemző, de a gyermek egyháziskolába járt, onnantól kezdve a szülő is elment vele a misére, és amikor erről kérdeztem, hogy ezt te hogy éled meg, annyi volt a válasz, és szerintem ez egy nagyon pozitív válasz, hogy és ez nekem is jó. Na most ezért mondom, hogy ha és amennyiben a gyerekek megkapnák azt a vallási közösséget, közösségi élményt, az az ő szüleiket is még megfoghatóvá teszi az egyházak számára. Sajnálatos módon azok a korosztályok, ahol ilyen jellegű vallás és közösségi élmény nem volt, ott már sajnos róluk, hát nem is lemondani, mert senkiről nem lehet lemondani, de ő esetükben ilyen mély elvárást már nem tehetünk. Tehát még egyszer is, és ezt a részt összegezve, én azt gondolom, hogy a vallási közösségek erősítése, elsősorban fiatalokra alapozva, nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a vándorlások következtében kialakult problémát, közösségek sérülését valahogy ellensúlyozni lehessen, és ez egész országban nagyon fontos, nem pusztán a kibocsátó településeken, hanem akár a fogadó települések vonatkozásában.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban dr. Tóth Gézát, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadóját, a Miskolci Egyetem professzorát hallották. A szerző legújabb könyve, mely a Fiatalok a történelmi keresztény egyházakban címet viseli, szabadon letölthető a Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról. Elhangzott műsorunkat pénteken 14 óra 5 perctől megismételjük.
Oszkó nekünk, gyermekeidnek, az életeddel vagy példakép. Mi követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Domboszkó, segíts, hogy a szeretet vezesse. Domboszkó, segíts, hogy Jézust kövessem. Gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Domboszkó, segíts, hogy a szeretet vezesse. Domboszkó, segíts, hogy Jézust kövesse. Te mondtad azt, hogy csak jót tegyünk. A fontos az, mit ad Istenről, ne az ember mondja, milyenek legyünk. Bíz Istenben, mint a madár, mikor énekel. Remekhet az ár, hisz tudja, képes szállni.